Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma délelőtt Máté evangéliumából fogjuk az igét olvasni, a 7. rész 24. versétől a 27. versig. Máté evangéliuma, 7. rész 24. versétől a 27. versig, így szól Isten igéje. Az Úr Jézus szavai ezek. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki fomokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek. Feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy megtartottad a te szavaidat, és köszönöm, hogy nem csak olyan értelemben maradhattak fent számunkra, hogy ezt olvashatjuk, ismerhetjük, hanem örök érvényűsége értelmében is fennmaradhattak, hogy ezek állnak és működnek, Uram, ezek az igék, amelyeket te mondtál, és megvalósulnak. Kérjük, Uram, hogy segíts, hogy tanulságot vessünk ezekből, segíts, Uram, hogy megértsük ennek egy kicsit mélyebben a jelentését, és mindenképp magunknak tudjuk hallgatni, Uram, ezeket az igéket, nem másoknak. Gondoljunk magunknak, hogy ezt személyesen nekünk célzol, Uram. Segíts, én is így tudjak beszélni. Amen. Picit lehet, hogy arrébb fogok jönni, mert majd lesz egy kis kivetítés. Így jó lesz szerintem. Na hát, nem egy ismeretlen igevers ez a kősziklára, meg a homokra épített példázata, vagy tanulsága az Úr Jézusnak, és igazából egyetlen egy mondat volt az, ami elgondolkoztatott, és ami elindította a gondolataimat ez az iga felé, az pedig az a kis rövid része az felolvasott igének, aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi. Tehát próbáltam magamban lekonkretizálni, hogy mit is jelent az, hogy ezeket a beszédeket. Mert itt az Úr is azt mondja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket. Milyen beszédeket? Nem szoktunk ebből belegondolni. Mert azt gondoljuk, hogy mi, akik az Úr Jézusnak átadtuk az életünket, akik hitben járunk, akik gyülekezetben járunk, akik keresztények vagyunk, mert az mind valamennyien a kősziklára építettük a házunkat. Persze azok, akik pedig nem járnak gyülekezetbe, nem keresztények, nem adták át az életüket, nem merítkeztek, azok meg mind a homokra építik a házukat. És szépen ezt az ige verset magunkban nagyon könnyen rövidre tudjuk zárni. Én is pont ilyen vagyok. Egy kicsit, amikor meg az Úr Jézusnak ez a szava, vagy ez a mondat töredéke megakadt bennem egyik reggel a múlt héten, amikor olvastam, aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, akkor feltevődött bennem a kérdés, vajon milyen beszédekre gondol itt az Úr Jézus? Milyen beszédekre? Úgy nagy általánosságban az új szövetségi beszédekre? De hiszen Pál apostol még nem írta meg akkor az ő leveleit. Vagy az ószövetségi beszédekre? De hisz azok már az Úr Jézus beszédei. Mik az Úr Jézus beszédei, amelyeken nyakon lehet csípni ezeket a beszédeket, amelyeket ha megtartja az ember, és ha meg is cselekszi, akkor az lehet azzal a reménységgel élhet igazából itt a Földön, hogy megmarad az ő háza, vagyis megmarad az ő élete. És mik azok a beszédek, amelyeket az ember, hogyha nem tart be, vagy nem ahhoz igazítja az életét, akkor összeomlik. Alapvetően, mikor erről gondolkozunk, mindenki a saját személyes életére gondol. Nem akarom, hogy összeomoljon az én életem. És ezért jó, hogyha ezeket a beszédeket, amelyeket az Úr Jézus mond, ezeket valóban megtartom. Továbbra is ott a kérdője, mik ezek a beszédek. De nem csak a saját életemre lehet ezt vonatkoztatni, hanem lehet a családi életemre is vonatkoztatni. Ha ezeket a beszédeket megtartjátok, akkor gondolhattok jó reménységgel a családotokra, meg fognak megmarad az valószínűleg, ha jön a vihar, már pedig el fog jönni, itt a leírás szerint, jönni fognak az áradások, jönnek a szelek, és nagy valószínűség szerint, hogyha megtartjuk ezeket a beszédeket, megmaradhat a családunk. De kiszélesítem, nem csak a személyes életünkre, nem csak a családunkra, hanem szerintem egy gyülekezet életére is ugyanannyira érvényesek az Úr Jézusnak ezek a szavai, hogyha valaki megtartja ezeket a beszédeimet, meg fog maradni az a gyülekezet. Azért merem ezt mondani, mert így általánosságon nézve, majd fogjátok látni, hogy milyen beszédekre gondolok én, amikre az Úr Jézus gondolt, ezek minden életnek, minden közösségnek, minden együttélésnek, egyszerűen mindennek valamilyen szinten az alapja kell, hogy legyen. Egy háznak fontos, hogy jó alapja legyen. Ha jó az alap, akkor utána már lehet jót építeni rá, nagyon összefügg ugye az imórai gondolatokkal, amit Zoli mondott, de az alap rossz, akkor építhetek rá csodálatos dolgokat, az úgyis tökre fog menni. A megadott érték, vagy időintervallum alatt. Na hát ezekre a beszédekre, amikor gondoltam, végiglapoztam a hegyi beszédet, tehát a Máté evangélium 5. részének elejétől egészen idáig a 7. fejezet végéig. Ez a Máté evangélium 7. része az, amit nevezett hegyi beszéd, az Úr Jézusnak a mondásai. És ezt a hegyi beszédet nagyon sokszor hallottuk, nem is olyan régen a boldog mondásokról volt éppen szó itt a gyülekezetben, és ezt a hegyi beszédet 5 olyan csoportra osztottam fel magamban, 5 olyan pillért állítottam fel a hegyi beszédből, amelyekre szerintem oda kell, hogy figyeljünk, ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogy az életünk, a család életünk, a gyülekezet életünk maradandó legyen, ne pedig idő előtt összeomló. Az első ilyen rész, amelyet magamban felállítottam, az az 5. rész első versétől a 16. versig, hogy jobban, akik előttetek nincsen Biblia, hogy jobban ezt lássátok, ebbe tartoznak a boldog mondások, és az a tanítás az Úr Jézusnak, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világnak a világossága. És azt az egyetlen egy gondolatot vetettem itt fel, ami alapján szerintem mérlegre kell tegyük magunkat, kinek tartod saját magadat? Kinek tartod magadat? Ha ebben a kérdésben a válasz megegyezik az Úr Jézus látásmódjával és az Úr Jézus róla kialakított véleményével, akkor azt gondolom, hogy biztonságban van egyik ponton az életed. De hogyha nem egyezik ez a kettő dolog, a saját magadról alkotott gondolatot, és az, amit Jézus gondol rólad, akkor már egy ponton labilis az életed, és lehet, hogy a házadnak az 5 szövege, amelyet én most itt talán megpróbálok felvázolni, vagy az Úr Jézus beszéd alapján, egy szöveg már lehet, hogy homokra van belőle építve. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világnak a világossága és a föld sója. Nagyon szeretünk úgy gondolkozni magunkról, keresztények, hogy mi zarándok vagyunk, zarándokok vagyunk, nincsen itt nekünk hazánk. Mi szegények vagyunk, kicsinyek vagyunk, mert a föld nincsteleneit és szegényeit választotta az Isten. Mi a világ szemétje vagyunk. Ezek mind igaz. Valóban ezt is mondja rólunk a Szentírás. Azonban a Szentírásnak van egy másik véleménye is rólunk, hívőkről, ez Péter apostol nagyon-nagyon szépen megfogalmazza, fel is olvasom nektek, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit azoknak, annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Isten népének igaz, hogy van egy olyan sajátos életérzés, hogy vándorok vagyunk, senkik vagyunk, a föld szemétje vagyunk, de kell egy olyan életérzésünk legyünk, hogy mi választott nép vagyunk, mi megkülönböztetett nemzet vagyunk, külön vagyunk minden népnél, akik nem hisznek az élő Istenben és az ő fiában, Jézusban. Nézzétek meg, hogy milyen nagy tisztségre predestinált, vagy állított be bennünket az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Vannak olyan emberek, akikre úgy tekintenek egy bizonyos közösségben, hogy amíg ő ott van, addig nincsen nagy baj. Vannak ilyen emberek. Talán Zolit ismertétek, a Rózsa Ferenc gimnáziumnak a volt igazgatóját, a fiai meg a lánya fia talán, ő kint élnek Ausztriában. Én soha nem találkoztam vele, de meghívtak. Valahogy eljutott a címen hozzájuk, és meghívtak engem, én nekem kellett a temetésén trombitálnom. Nagyon sok neves ember összejött, gondolom egy köztiszteletben álló ember volt, és soha nem ismertem, és amiket elmondtak róla, nagyon-nagyon valóban egy nemes ember lehetett, egy olyan ember, aki ízik-vérik ember a javából olyan lehetett, aki kezébe tartotta az intézményt, annak a korszaknak keretein belül, és vitte a terhet, és rá lehetett számítani, csak egy szóval úgy jellemezték, az igazgató mintapéldánya volt. A Zolék majd elmondják, hogy ez így volt, vagy nem volt, ezt mondták róla a temetésen. És tudjátok, testvérek, amikor erről az emberről beszéltek, nekem az volt a benyomásom, hogy akik ott az ő keze alatt tanárkodtak, azok úgy mehetek be a munkahelyre, hogy amíg ő itt van, addig nagy gond nem történhet. Addig nem történhet nagy gond. Én csak a saját szakmámból tudtam ilyen példákat hozni. Még talán ilyen már 90 felé lehet ez az amerikai trombitás, Chicagói szimfonikus zenekar trombitása volt, egész fiatal korában, és 70 éves koráig is ő volt a szólamvezető. Hát ez óriási, mert 70 évesen valakinek már fogal nincsen, remeg a kezel, nem úgy trombitás. És 70 éves koráig még fölött és ott ült, első szólamot fújt, ugye a trombita egy nagyon fontos szimfonikus zenekarban. És a karmesterek úgy tekintettek rá, hogy amíg ott van, addig nagy baj nincsen. Addig nagy baj nincsen, mert addig az meg fog szólalni, amit beírt a zeneszerző. Egy másik trombitása, bécsi filharmonikusok szóló trombitása, pedig akkora nagy tiszteletnek örvendett, pedig hát csak egy idézőjelben trombitás volt, amikor meghívtak egy világhírű karmestert, a szimfonikus zenekart vezényelni, azt mondta, hogy a karmester csak akkor vállalna, ha az a trombitás, meg az a oboista, meg az a nem tudom milyen hangszeres fog játszani. Ha mások ülnek bent az ő pultjukon, nem fogom elvállalni a vezénylést. Milyen érdekes! Ha azok a bizonyos személyek a helyükön vannak, akkor minden jól működik. Akkor tudom, hogy ott már nagy galiba nem lehet. Na azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ha ti a helyeteken vagytok, ilyen nagy a tisztségetek, akkor nagy galiba nem történhet a környéketeken, a környezetetekben. Mert ti vagytok a só, ti vagytok a lényeg, és ti vagytok a világosság. Beképzeltség ilyet mondani? Szerintem nagyon nagy beképzeltség ilyet mondani. De amikor az Úr Jézus ezt mondja a hívőkről, nem mi mondjuk magunkról, akkor nem beképzeltség, hanem igazság. Ha én mondom magamról, akkor egy beképzelt, felfúvalkodott ember vagyok. De mikor Jézus mondja minden benne hívőről, akkor az viszont már nem beképzeltség, hanem az az igazság. És ezt el kell fogadjuk az igazság beszédetét. Ez egy nagyon fontos dolog. Mit gondoltok magatokról? Talán kicsit vetítheted az első kis szöveget meg, hogy ez így megmaradjon bennetek. Én még zárójelben néhány gondolatot hozzá, még egy képet is úgy. És akkor megmarad bennetek talán az a kép. Ti vagytok a föld sója. Mit gondoltok magatokról? Még zárójelben néhány gondolatot hozzátennék azért itt nektek a boldog mondásokból. Ugye? Azt mondja például az Úr Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Kik a lelki szegények? Itt azt szoktuk mondani. Kik a lelki szegények? Milyen egy lelki szegény ember? Tegyétek fel úgy a kérdést, milyennek érzed magad, hogy érzed magad belülről, mikor lelki szegény vagy? Ki a lelki szegény? Az a lelki szegény, aki minden dolgát Istenre bízza. Aki nem bír megtenni, nem mer megtenni Isten nélkül egy lépést sem. Nem mer Isten nélkül egy döntést meghozni. Nem mer addig tenni nagy dolgokat, amíg Isten neki azt a szívében el nem végezte, vagy nem kap egy ígérit, vagy a testvérektől egy bátorítást, addig nem mer semmit tenni. Na ez a lelki szegény. Teljesen Istenre bízza magát. Amikor ilyen állapotba kerülsz, hogyan érezheted magad, vagy mit gondolsz magadról? Hát én nem vagyok senki. Nem vagyok én senki. Azért nem merek semmit tenni, mert én annyira béna vagyok, annyira ügyetlen vagyok, nem értek semmihez, én egyszerűen Isten nélkül nem merek hozzányúlni semmihez. És tudjátok, mikor azt érzed magadról, hogy lelki szegény vagy, és nem mindig érzi így az ember magát, hanem csak időszakosan, akkor az ember semminek gondolja magát, és azt mondja Jézusnál, ne gondold magadról, hogy semmi vagy. Ne gondold magadról, hogy senki vagy, hanem boldog vagy, mert tiéd a mennyek országa. Tiéd minden. Minden a tiéd. Mikor azt gondolod magadról, hogy senki, semmi vagyok, semmi nem az enyém, akkor gondold azt magadról, amit Jézus gondol magadat, boldog vagy, áldott vagy, mert akkor tiéd minden. Akkor tiéd minden. Még egy néhányat belül azt mondja, boldogok, akik sírnak. Te mit érzel, amikor sírsz? Milyennek tartod magad? Nyilván nem tartod magad boldognak, hanem azért sírsz, mert tehetetlennek tartod magad. Mert úgy érzed magad, hogy nem tudsz a dolgokon változtatni. Mert úgy érzed, hogy visszafordíthatatlanak a dolgok. És ekkor az ember sír. Ez a természetes dolog. Nem tudok semmit tenni. És nézzétek, hogy mit mond az Úr Jézus. Boldog vagy, mert ez az az állapot, amikor te sírni tudsz, és átérzed a teljes tehetetlenségedet, ez a kiinduló pontja annak, hogy gyökeresen megváltozzanak a dolgok. Lehet, hogy éppen benned. És meg fogsz vigasztaltatni. A vigasztalás az úgy, az egy olyan állapot, egy olyan helyzetet kapsz az Úrtól, egy olyan sugallatot, egy olyan lelki ösztönzést kapsz a vigasztalás által Istenhez, hogy tovább, meglátod a reményt. Meglátod a tovább. Amikor sírsz, akkor nem látsz tovább. Akkor sötét. Akkor minden ajtó bezárult. A vigasz az, amikor újra látsz egy nyitott ajtót. És tudod, ez a nyitott ajtó, és csak akkor tűnik fel újra, mikor elkezdesz sírni. És amíg nem sírsz, és nem törsz össze teljesen, és nem gondolod magadról azt, hogy én nekem itt minden bezárult, addig nem látod meg a nyitott ajtót. Látjátok, nem végig sorolhatnám itt az egészet. Boldogok a szelídek. Milyen a szelíd ember? Milyen a szelíd állat? Én azt mondom, a szelíd állat az pont az ellentétje az én kutyámnak. Vagy a mi kutyámnak. A szelíd állat az azt csinálja, amit én mondok, ugye? Azt csinálja, amit én mondok. Ha van egy, ott van egy 250 kilós vagy 300 kilós ló, egyetlen egy rugásával földre teríthet engem. De szelíd az a ló, mert megfogok egy kis kantár, és már is vezetem, amert én akarok, a kis csöbb ember sokkal törékenyebb nála. Na, szelíd ember ilyen. Van ereje, van értelme, van okossága, vannak képességei. Mégis engedi, hogy a másik vezesse. Mégis engedi a szegény ember, hogy a másik diktálja. De valami, amikor én szelíd vagyok, mit gondolok magamról? Én olyan ember vagyok, mindenki csak tipor rajtam. Rajtam építek fel, rajtam építi fel más az életét. Ó, engem mindig csak kihasználnak. Nem vagyok jó semmire. Ugye? És mit mond? Ti fogjátok örökölni a földet. Mi az, hogy titeket csak kihasználnak? Te vagy az örökös. Te vagy az örökös, amikor szelíd tudsz lenni. Nézzétek meg, hogyha a boldog mondásokat így végignézitek saját magatokon, a saját magatok életére alkalmazva, amikor benne vagytok éppen ezekben a lelki állapotokban, soha nem azt fogod érezni, azt inkább azt mondom, a legtöbb esetben nem azt fogod érezni, amit az Úr Jézus állít magadról. Mégis azt a köpenyt kell felvenned, amelyet az Úr Jézus mond. Ez vagy te. Te vagy a boldog. Te vagy az, aki öröklöd a földet. Te vagy az, aki mindennek az örököse vagy. Te vagy az, aki meg fogsz elégítetni. Még egyet mondok ebből, mert nekem ez tetszett a legjobban. Nekem ez szólt hozzám a legjobban. Boldogok, akik éheznek, szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Tudjátok, ez az éhezés, szomjazás az igazságra, ez nem azt jelenti, hogy hát, hogy szeretném tudni, mi az igazság. Nagyon jó lenne tudni, hogy végre mondja már meg valaki, mi a legjobb. Nem. Amikor valaki éhezik, szomjazik az igazságra, az azt jelenti, hogy átérzi az ember, hogy az életem függ attól, hogy megtudja, mi az igazság, merre menjek tovább, hogyan éljem az életem. Ez az egyszerűen, belepusztulok, úgy érzem, szomjazom, éhezem arra, mert éhen halok, szomjan halok, ha nem tudom meg, hogy mit kell, hogy csináljak. Na, míg az ember eljut ebbe a lelki állapotba, addig nagyon sok igazságot kóstolgatott. Hát ez is olyan jó kis bölcs mondás. Ezt is úgy el lehet rakni a tarsolyomba. Ezt is úgy jó lesz a falzsebben még szűkösebb időkre. Amikor az ember megcsömörlik ezektől az úgynevezett bölcs mondásoktól, amelyek néha tényleg bölcsek, és azt mondja, hogy ezek engem nem elégítetnek meg, nem elégítik meg a lelkemet, hanem én az igaz igazságot, ami nekem szól, azt szeretném tudni, akkor úgy fogja magát az ember érezni, hogy valami olyasmi után futok, ami nincsen. Amit nem lehet megfogalmazni, ami egyszerűen kicsúszik az ember, egy hiába való hajtás. Tudjátok, hogy eljutsz ide, hogy ennyire éhezed az igazságot, és ennyire alávalónak tartod magad, és oda értékelnéd magad, hogy ezt úgyse fogod megkapni, akkor azt mondja neked az Úr Jézus, boldog vagy, mert meg fogsz elégítetni. Meg fogsz elégítetni, és megismered, hogy mi az igazság. Mert az igazság megismerhető, de nem mindenki számára. Csak annak, aki eljut idáig. Nézzétek, mit tartotok magatokról? Boldogok vagytok? Só vagytok? Világosság vagytok? Ezt tartja rólatok Isten? Ne gondoljatok magatokra más, mert ha e között a magatokról gondolás és Isten rólatok való gondolkozása között diszonancia van, az házad egyik cölöpje bizony homokra van építve. Mehetünk tovább egy képet. Mi van a mélyben? A következő kérdés. Mi következik a hegyi beszédben ezután? Szó van itt sok mindenről. Szó van itt ugye haragvásról, hogyha valaki meg van írva, hogy ne őj. Az Úr is azt mondja, hogy de aki már haragszik a szívében. Meg van írva, hogy ne paráználkodj, de aki már paráználkodik a gondolatában. Ugye? És aztán még van olyan is, hogy akit, hát ezt a kettőt, főleg ezt a kettőt fogom most kiemelni, semmi más. Van egy külső dolog, és van egy belső dolog. Az Úr Jézus azt mondja, azt vizsgáld meg, hogy mi van a mélyben, és mi van a felszínen. Ha ez a kettő között, a te külső életed, amit látnak belőled, én látok belőled, és ti látok belőlem, és a belső életem között diszonancia van, tehát eltérés, onnantól kezdve a második cölöpöd is már homokon van. Már csak három van a sziklán, kettő a homokon. Vigyázz! Ez is az Úr Jézus beszéde. Mit tud az ember tenni? Régen, emlékszem, 10-15 évvel ezelőtt vasárnaponként a szószékről rendszeresen elhangzott az a kifejezés, vagy az a fogalom, biztosan ismertek, a vasárnapi kereszténység. Nekem olyan már kicsit unalmas volt, hogy vasárnap mindenki nagyon jó hívő tud lenni. Vasárnap mindenki el tud lenni. Imaház, aztán, hogy mi van a hétköznap, hát arról jobb nem beszélni. Aztán nyilván sok ige hirdetés elhangzott arról, hogy a kereszténység az hétfőn kezdődik. És vasárnap estig tart. És aztán kezdődik megint. Nem vasárnap reggel kezdődik a kereszténység, és vasárnap estig tart. Akinek így van, az bizony külsőséges keresztény. Azt, ha valaki azt mondja, hogy nekem a belsőm és a külsőm 100%-ig egyezik, ott felteszek inkább egy kérdőjelet, hogy egyezik? Biztos egyezik? Szerintem ez az embernek az egyik legnagyobb tusája, és Jakab apostol mond egy nagyon-nagyon fontos dolgot, amelyet meg kell, hogy szívleljetek, és amit én is szeretnék nektek a szívetekre helyezni. Ha emlékeztek, Varga Pali bácsira nagyon sokszor a szívünkre helyezte ezt a mondást. Talán nem is kell, hogy kikeressen. Mit mondott régen Varga Pali bácsi mindig? Tudja valaki mondani? Így van. Szó szerint. Nem véletlenül mondta el. Így van, Jakab apostol levelünk mondta, valljátok egymásnak bűneiketeket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Vannak olyan dolgok, amelyek nem kell, hogy látszanak kívülről. Sajnos ott van benne. Ott van benne, ezzel nem tudok mit kezdeni. Na ez az, ami nem a gyülekezet előtt, hanem oda kell menned egy testvérhez. Egy lelki testvérhez, és el kell mondani, nézd meg, ilyen vagyok belülről. Mocskos, szennyes a gondolatom. Egyszerűen nem tudok ettől vagy attól megszabadulni. Nem látszik kívülről semmi. De ezt nem szabad, hogy benne maradjon. Meg kell, hogy valljad ezt valakinek. Addig ne nyugodjál, amíg nem lesz egy testvére. És Isten színe ezektől meg kell szabadulni. És csak ilyen, szerintem ez az ára annak, hogy a külső és a belső élet valahol harmóniába kerüljön. Én ezt gondolom. És ez egész életünkben meg kell, hogy legyen. Ugye katolikus helyen felállították a gyónásnak a helyét, ahol meg lehet valami a bűneinket egy papnak, vagy egy arra kijelölt személynek. Azt gondolom, hogy ez is valamilyen szinten betöltheti ezt a funkciót, de az, amikor egy testvérnek megvallod őszintén, ahol tudod, hogy az a testvér meghallotta,
az egyik fülével, a másik fülével, meg a szájával, ott zár van. Se tovább nem hallja, és se tovább nem mondja. Olyan helyekre kell nektek elmenni, és nekem is elmenni, újra és újra, ezeket a belső dolgokat, amelyek a diszonanciát képezik a külső és a belső valóság között, ezeket kell így helyrehozni. Mi a következő, ami a következő az Úr Jézus beszéde? Úgy fogalmaztam meg magamban, hogy a tetteim értéke. Arra gondoltam itt a következő szakasz, amikor az Úr Jézus arról beszél a hegyi beszédben. Amikor valaki arcul üt, tartsd oda a másik orcádat. Amikor valaki el akarja venni az alsó ruhádat, add neki oda a felsőt is. Hogyha valaki egy mértőn útra kényszeri, menj el vele kettőre. És aztán ebben a részben, ebben következik az is, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az adakozásotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hanem Isten előtt. Az imádkozásotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hanem a bőköléseiteket, hanem az Isten előtt. Mit akar ebben az Úr tanítani? Mi ebben számunkra a tanulság, és hogyan mérhetjük ezekből le, hogy mi a fősziklán állunk, vagy pedig homokra építünk? Amikor Mózes meghozta ezeket a rendelkezéseket, hogy szemet szemért, fogad fogért, ez nem egy kegyetlen dolog volt. Addig, amíg nem voltak ezek a rendelkezések, addig mi történt? Valakit megütöttek, kiment egy foga, oda ment a másik, leütötte és megölte az ember. Vagy megsérült a szeme, az a jobb kezed, de akkor levágta a jobb kezét. Hát, de neked csak egy kicsi lilaság van, nekem meg nincs kezem. Nem érdekel engem, te engem megváltottál. És Mózes ugye ezt akarta szabályozni, és ez egy nagyon-nagyon előre mutató dolog volt abban a korban. Valakinek a szemét bántották meg, akkor csak a szeme legyen a másiknak is. Ha valakinek a kezelet, akkor csak a kezelet. És így valamilyen szinten ez egy nagyon előre mutató és igazságos rendelkezés mond. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy ha valaki téged megüt, tartsd oda a másik orcádat, mi az, ami ebből nekünk a tanúság kell legyen? Az, hogy valóban oda kell, hogy tartsuk? Vagy hogyha valaki kényszerít egy mérföldre, te kettőre mennyire? Ma már senki nem kényszerít téged egy mérföldre se, hogy menjél. Nem tudsz elmenni két mérföldre, mert nem kényszerít egy mérföldre se. Valaki ma tőletek el akarta venni az alsó ruhátokat? Nem. És valószínűleg az elmúlt 50 évben nem kérte senki tőletek az alsó ruhátokat, nem tudod odaadni ezért tehát a felső ruhádat. Mi akkor ebből a tanúság? A tanúság az, hogy a tetteidnek akkor van igazi értéke, és a tetteid, annak akkor van súlya, a tetteid akkor állnak a kősziklán, ha a tetteid előremutatóak lesznek. Előremutatónak kell legyen a te tetted. Hogyan értem ezt? Úgy, hogy amikor oda csap valaki neked jobbról képletesen, és te oda tartod a bal, és nem pedig visszaütsz, talán kétszer akkorát, onnantól kezdve te megállítasz egy folyamatot. Megállítod az erőszak folyamatát. Lehet, hogy te egy áldozat leszel akkor, lehet, hogy akkor te magad szem előtt egy szánalmas kis valaki leszel, hogy hát én csak ilyen tutyi-mutyi vagyok, én nem ütök vissza, inkább tartsd vissza. Nem igaz! Nem igaz! Te tetted az százszorosan előre mutat, azért, mert egy erőszak folyamatot állítasz meg a saját életedben. Amikor valaki kényszerít téged valamit megtenni, hogy tegyél meg egy mérföldet, mit fejez ezzel ki az a valaki, aki téged kényszerít? Azt fejezi ki, hogy leuralhat téged. Kifejezheti azt, hogy ő egy fölötted való ember, és neked köteles vagy kiszolgálni, mert te egy alább valóbb ember vagy. És amikor te megteszed a második mértődet, akkor ez a alá fölé rendelt viszony, ez egy pillanat alatt relatívvá válik. Egy pillanat alatt köddé válik. Miért? Mert onnantól kezdve annak az embernek a lelki nagysága, aki megtesz sokkal többet, mint az, aki őt leuralná, onnantól kezdve ő kerül fölé. Ábel fia most olvassa a Pál utcai fiúkat. Hát én nagyon régen olvastam, úgy 11 évesen, el is hoztam még a könyvet, nem olvasok fel. Van egy nagyon szép rész benne. Egy olyan rész, olvasátok el, ha megtaláljátok, nem tudom most nektek csak oldalszámra megmondani, de nyilván más kiadásban más oldalak vannak. Nemecsek, ott van a fűvészkertben, fönn gubbaszt a fán, talán emlékszetek rá a részben, és alul pedig a vörös ingesek, a Pál utcai fiúknak a ellentábora, Ott tárgyalnak, és közöttük van az áruló gerény, és mondj el a pár utcaiak dolgát. Neve csak leesik a fáról, valami történt, és megfürdetik a vízbe. Megkérdezik, jó volt, jó volt. A vörös ingesek ugye kérdezik a kis nemecsektől törékeny kívülisztán, jó volt. Sokkal jobb volt, mint kint állni és nézni engem, meg mint a gerép hazug módján árulónak lenni, a könnyebb utat választani, szépen elmond egy dicsőséges monológot. Pál utcai fiú, ott a kis nemecsek, ott áll csurog vizesen, és megkérdezi, mert nagy csönd volt, mert beszéd hallatán, megkérdezi, na, elmehetek, fürödjek még egyszer. Ács Feri, a vörös ingesek vezére, felkiált, azt mondja, tiszteleg! És minden vörös inges hatába várta magát, lángyáját fölemelte, és a kis ázott, csuromvizes nemecsek cuppogva kiment a fűvészkertből. Ács Feri felismerte, hogy sokkal nagyobbal áll szemben, mint akár ő maga, és tisztelgéssel bocsátotta el nemecseket. Tudjátok, valahogy ilyen az, aki az Úr Jézus nevében sokkal többet tud megtenni, mint az előírás, mint ami jogos lenne, mint ami kötelesség lenne, hanem teszel valami más, előre mutatnak a te tetteid. Nagyon érdekes dolog ez. Mi a tetteidnek az értéke? Nézzünk tovább a negyedikre. Hát erről már csak röviden szeretnék mondani néhány dolgot. Kapcsolatom a földi dolgokkal. Hát ugye ez a híres képük, hogy majdnem összeért Istennek a keze az ember kezébe, de hát az ember kezében ott van egy néhány dollár is. Ez egy kicsit megnehezíti, hogy Istenhez hozzányúljon. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz az, hogy az ember hogyan élje meg a földi dolgokkal való kapcsolatát. És ez a negyedik szövege az Úr Jézus beszédeinek való megtartásában. Mit tehetek? Először is megkérdezi az Úr Jézus, hogy hova pettetsz be? A mennyei dolgok számodra a fontosak, vagy pedig a földi dolgok? Aztán ki fog neked diktálni? A mammon fog diktálni, vagy Isten fog diktálni? A pénz határozza meg, hogy mi hova menjél dolgozni, hova fogsz lakni? Vagy pedig megkérdezed az én akaratomat? Vagy pedig más oldalról közelítve? Olyan értelemben urral le a földi világ, hogy állandóan aggodalmaskodsz a jövő miatt? Nagyon-nagyon érdekes dolog. A földiek megköthetik az ember, és megvakíthatják az ember szemét. Találtam egy jó zsidó mesét. Engedjétek meg, hogy felolvasson nektek. Nagyon rövid. Tegnap este találtam. Jött egyszer a rabbihoz egy cádisz. Ez a cádisz gazdag volt, de eléggé fukar és kapzsi, ezért aztán nem voltak barátai. A rabbi egyszer kézen fogta a cádiszt, és az ablakhoz kísért, és azt mondta, na nézd ki az ablakon, mit látsz? A gazdag ember kinéz az ablakon, és ezt feleli. Embereket látok, fákat, házakat, madarakat, virágokat, játszó kisgyermekeket. Újra kézen fogja a rabbi, most pedig a cádiszt a tükör elé vezeti, és kérdezi, hogy most mit látsz? Hát felelt a gazdag, hát most magamat látom, semmi mást. Mondja neki a rabbi, na megértesz-e engem? Az ablak is üveg, a tükör is üveg, csak éppen a tükör üvege be van futtatva a hátul egy kis ezüsttel. És amit valaki az üveget ezüsttel vonja be, mindjárt megszűnik az embereket látni, és kezdi csak saját magát látni. Így van, ez nem csak a tükör ezüstjével. A pénz elhomályosítja az ember látását, az arany lehetünk ellensége lehet. Tanulságos kis mese, nem? Szerintem nem csak ez is arra vonatkozik, hanem a földi dolgokra. Amíg nincs az ember szíve oda tapadva a földi dolgokhoz, az anyagi mulandósághoz, onnantól kezdve sokkal tisztábban lát az ember, és sokkal reálisabban is jobban nézi meg, jobban értékeli a földi történéseket. Onnantól kezdve, hogy kötődsz ez a földi világhoz, ezer szállal nem tudod jól értékelni az eseményeket. Képtelen leszel rá. Ugyanaz a tükör, meg ugyanaz az ablak, csak az egyiken van egy kis ezüstrém. Az utolsó, amit még szeretnék nektek elmondani, ez már tényleg csak nagyon-nagyon röviden. Azok a dolgokról szólt itt az Úr Jézus, amelyek megnehezítik azt, hogy az ő beszédei szerint járjatok. Nem könnyű az Úr beszéde szerint járni, és ezért mondja az Úr Jézus, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. és vigyázz, mert jönnek hamis próféták. Nézzétek meg az egész hegyi beszédet, otthon áttanulmányozhatjátok az 5 pont alapján az egész hegyi beszédet, amit az Úr Jézus mondott. Erre az 5 pillére építette fel az Úr Jézus az egész hegyi beszédet. Ezek az Úr Jézus beszédei, erről szól. Kinek tartod magad? Mi van az életed mélységében? Tetteimnek valóban előremutató értéke van? Milyen a kapcsolatom a földiekkel? És vállalom ezekért a küzdelmet, meg az Úr Jézus beszédeit. Ez az 5 pillér, ami felépül a hegyi beszéd. És ezek után tedd mérlegbe az életedet, és vizsgáld meg. Vajon valóban a kősziklára építetted a házadat, mint hívő? Vajon minden pilléred ott van a kősziklán? Vagy úgymond, vannak pilléreim a kősziklán, vannak oszlopaim a kősziklán, de vannak olyanok is, amelyek nincsenek a kősziklán. Hát jó gondolkozás nektek, váljék ez az egészségetekre, a lelki egészségetekre, az Úr áldjon meg titeket. Amen.